Sziasztok! Ez itt az ELTE TTK Science Podcast legújabb epizódja. A mai adásunk apropója nem kisebb esemény, mint fővárosunk Budapest 150. születésnapja. Itt van velem dr. Izsák Éva, az ELTE regionális tudományi tanszékének habilitált egyetemi docense, illetve dr. Mincenti Andrea, az ELTE általános és alkalmazott földtani tanszékének professzor emeritusa. Először is azt kérdezném önöktől, hogy miképpen találkoztak először a pályájukon. Nyilvánvalóan mindketten sikeres tudományos karriert tudhatnak maguk mögött és előtt, de mi volt az első közös munkájuk?
Én erre azt tudom mondani, hogy egy társadalomföldrajzosnak nagyon nagy kihívást jelent egy geológusokat megértetni velük, és elmondani nekik, hogy miért vagyunk mi fontosak, miért vagyunk itt, mit csinálunk, és hogy igenis van közös tennivalónk életben, mint geológus és mint társadalomföldrajzos. Én így annó itt találkoztam Mincenti Andrával, hogy arra gondoltam, hogy Budapest, és hát érdemes lenne egy geológussal, Andrával azt megvizsgálni, megértetni, hogy hát mi is valamiért fontosak vagyunk, ha már itt fejlődik egy ilyen nagyváros.
Hát én meg csak azt tudnám mondani, hogy minket tulajdonképpen egy nagyon kényszerű szerkezet átalakítás sodort össze. Akkor dívott itt az ELTE-n, kivált a TTK-n az intézetesítés, és amikor összebékíteni próbálták a földrajzosokat, meg a geológusokat, korábban nem voltunk olyan túlságosan barátságosak egymáshoz, nem személy szerint, hanem úgy általában, akkor ugye elkezdődött egy közös munka. Nagyon érdekes volt, mert az intézetnek olyan volt a tematikája, hogy volt a fizikusoknál Kis Ádám professzor úr, aki a TTK-n a környezettudományi szakot egyáltalán megalapította, és rögtön fölmérte, hogy neki érdemes azzal foglalkozni, hogy a geológiát is, meg az összes többi vonatkozó tudományágakat összetereli, és pályázatot kezdtünk készíteni, aminek az lett volna a célja, hogy a nagy közönséget meggyőzzük arról, hogy érdemes lenne a átlagembernek is egy olyan energiamixre támaszkodni, amiben a fosszilisak mellett ott vannak a megújulók, meg ott van az atomenergia is. És ennek a pályázatírásnak a kapcsán derült ki, hogy az Évával nagyon sok szempontból egy húron pendülünk, sok közös érdeklődésünk van, és hát akkor azóta sokat dolgoztunk együtt, majd kiderül, hogy miféle dolgokat.
Igen, alapvetően a városföldrajzot és a geológiát ugye ezen gondolatszálak mentén tekinthetnénk egymástól rendkívül távol álló területeknek, viszont önök már régóta foglalkoznak az úgynevezett városgeológia tudományával. Mit kell ezzel érteni, hogyan definiálnák röviden, illetve milyennek az összefonódásnak a pontosabb célja ugye ezeken felül?
Én azt gondolom, hogy a geológiának mindenhez van köze, mert a Föld, amelyen élünk. Egyébként volt a 70-es években egy ilyen című tévésorozat, amit a boldogult emlékű Kőháti Attila és Juhász Árpád, akit mindenki a magyar Attenborough-nak hív, ők vezették ezt a műsort, a Föld, amelyen élünk, és annak is volt egy csomó olyan epizódja, ahol az derült ki, hogy a geológia elengedhetetlen a 20. századi, akkor még 20. század volt, a 20. századi kultúránknak, civilizációnknak, mert nyersanyagok, energiaforrások és ezeket mind a földkéregből kell előszedni, már kivéve a napot, mert az csak úgy szépen is süt, és azt úgy is föl lehet használni. De a geológusnak nagyon-nagyon sok köze van mindenhez, úgyhogy ilyen módon nem csoda, hogy az urbán geológiában is találkoztak a gondolataink.
Egyébként bármelyik Dunahídra itt Budapesten állnak középre, és jobbra-balra néznek meg lefele, három teljesen különböző földrajzi, földtani egységet látnak, hegy, víz és síkság. Ez rögtön felveti azt a kérdést, hogy miért van ez? Mi van alattunk? Egész várostörténet erről is szól.
És hát a másik, ami ezt az egészet hajtja, ezt az együttműködést, hogy az urbanizálódott a népességet is meg kellene győzni arról, hogy nem kihasználni, hanem okosan használni kell azokat, amit a Föld nekünk szervíroz. Nem ultrazöldnek lenni, mert az megint csak nem jó, de józanul és okosan úgy használni a természeti erőforrásokat, hogy abból az nekünk is jó legyen, és megóvjuk a Földet is.
Igen, mikor mi elkezdtünk együtt dolgozni, akkor azt néztük, azt vizsgáltuk, így van a kezdeti kapcsolat, hogy merre nő a város, hol mi épül, és ott mivel érdemes fűteni, vizet honnan lehet venni, stb. Azt gondoltuk, hogy itt mi meg tudjuk mondani, hogy merre terjed a város, merre nő, és mi legyen a föld alatti energia, vagy a nap energia, vagy a víz.
Hát ugye kimondottan a geotermiára koncentráltunk, igen, és arra gondoltuk, hogy hát, ha itt a két épület között föl lehet építeni egy kis házikót, mi kulipintyónak neveztük akkor, és abba a kulipintyóba, hogyha itt egy fúrást is lemélyítünk, meg behozzuk az információt vidékről, mert akkor már voltak termálkutak vidéken is sok helyen, azt gondoltuk, hogy ide bárki bejön a kis kulipintyóba, annak meg tudjuk mondani, hogy ahol az ő kis telke van, ott milyen energiamixet érdemes neki használni, hogyan tudja enyhíteni, hogy ne csak fosszilist, hanem más dolgokat is használ. De a végén nem nyertük meg a pályázatot.
Nem nyertük meg sajnos, bár most állandóan erről beszélnek, és én mindig...
Mindig az jut eszedbe.
Igen, hogy bezzek, igen. Akkor megnyertük volna.
De egyébként jól. Abban benne volt az atomenergia is. Tehát azt mondtuk, hogy tiszta energia, és már akkor pedig milyen régen volt ez, már akkor az atomenergia az tisztának volt deklarálva.
Ugye félig már meg is válaszolták azt a kérdést, hogy hát beszéltek erről, ami most jön, hogy hogyan látják, miért fontosak az interdisziplinális együttműködések és összefonódások ebben a korban. Gondolok itt arra, hogy a tudomány imázsa és megbecsülsége szerintem kicsit így megtépázódott. Gondolok itt például a koronavírus járvány körüli óriási mértékű dezinformációra és a médiában tapasztalható kommunikációs zavarra, úgymond kamu szakértőkre, és arra, hogy például a COVID kapcsán, hogyha valaki egy egyszerű megoldást javasol, annak sokkal inkább a hétköznapi ember, a laikusok elhiszik, hogy neki van igaza, és úgymond ezért nem is lehet kárhoztatni őket, hiszen hogyha nem tudják elkülöníteni ezeket az információforrásokat, akkor nem is tudják eldönteni, hogy milyen forrásból tájékozódjanak hitelesen. Szóval mi ilyenkor a célja, vagy mi lehet ilyenkor a célja a kutatóknak?
Hát azért én nem általánosítanék, mert nem minden tudományágra igaz ez. Gondoljon az informatikára, az úgy megy fölfelé, mint a hullám tetején a szörfdeszka. Tehát vannak olyan tudományágak, amelyek nagyon jól mennek. Általában a természettudományokra és a műszaki tudományokra valóban azt lehet mondani, hogy mintha csökken az érdeklődés, és a laikusok nem értik, miről van szó. De azt kell mondjam, hogy ez nem a laikusok bűne. Gondoljon arra a Madách idézetre, hogy bűne nem az övé, nem sajátja, hanem a koré, mely szülte őt. És ugye az a nagy baj, hogy konkrétan azok a hibásak, akik a földtudományok oktatására nem adnak elegendő időt, nem adnak megfelelő tartalmat, nem adnak hangsúlyt, óraszámot, egyebet, és hogy ez mennyire nem új keletű probléma, arra Lóczi Lajos tudnám idézni, aki a századforduló tájékán volt itt a nagy geológus és geográfus, és ha megengedi, akkor fölolvasok belőle egy picit, mert ez nagyon fontos. Azt írja, arra panaszkodik, illetve élesen azt kritizálja, hogy a közoktatásban uralkodó rendszer akkor a középiskola első osztályban Magyarország földrajzát megfelelő előzmények nélkül úgy oktatta, hogy a diákok még nem rendelkeztek a geográfia mélyebb megértéséhez szükséges természettudományos ismeretekkel. Keserűen állapítja meg egyébként Lóczi, hogy ez a rendszer súlyos hibákkal terhelt. Mert a földnek és a hazának tüzetes ismerete szükséges a közélet mindegyik emberének. Politikus, diplomata, katona, kereskedő, a közigazgatás embere egyaránt geográfiai ismeretekkel felfegyverkezve kell, hogy a pályára lépjen. Ezeket az ismereteket pedig nem a középiskola legalsó osztályaiban, 9-12 éves gyerekeknek, hanem a legfelsőbbekben lehet az ifjúnak érettebb felfogással elsajátítania és hasznukat megérteni. Az emberiség és a nemzetek boldogulásának egyik tudomány sem szolgálhat annyit, mint a földrajz, mondja ő. De hozzáteszem, hogy ő tulajdonképpen a földtudományokra gondolt, mert hiszen Lóczi geológus volt. És itt ezen az egyetemen a földrajztanszék vezetőjeként voltaképp geológiát oktatott, de azért a földrajznak is a fejlődését rendkívüli módon támogatta. Tehát az a baj, hogy ugye azt szokták mondani, hogy azért nem mennek a gyerekek geológusnak, meg geográfusnak, hanem inkább csak menedzsernek, mert a geológia geográfiából nehezebb megélni. De hát az a helyzet, hogy a legnagyobb baj az, hogy az értékrendünk az a pénz, értékrendünk mérőjévé a pénz változott. És hogy mi a tudós feladata ebben a szituációban? Én azt gondolom, hogy csak annyi, hogy minden lehetséges fórumon, kicsiben, nagyban azt hangsúlyozni, hogy vannak fontosabb dolgok is, mint hogy az egyéni zsebünkben mennyi pénz van.
Teljesen egyetértek a elhangzottakkal. Megint azt tudom mondani, hogy tessék Budapesten bármelyik híd közepére állni, körülnézni, és elgondolkodni azon, hogy miért van ez, hogy lehet, hogy van. Ez mind földrajz, földtudomány.
Igen. Igen, egyébként egy kis személyes kitekintés, ezekkel a gondolatokkal abszolút én is tudok rezonálni, hiszen gimnáziumban, az én osztályomban is nagyon sokan mentek ilyen tömegszakokra, és ilyen népszerű szakokra, és volt olyan tanárom, aki mikor ilyen pályaválasztási beszélgetés volt, óva intett a földrajztól, de hál' Istennek ideje korán meg sem nyitottam ezt a gondolatot.
Így
nem adtam ennek teret, és mondtam, hogy Ez teljesen igen, biztos, hogy én ezt fogom választani, úgyhogy, és nem bántam meg, szóval.
Tehát vannak kivételek, csak a tömeg
igen,
az
igen,
más, és ugye ez nagyon messzire vezetne erről beszélgetni, mert a tömegkultúra az nem egy jó dolog sajnos.
Hogyha ennyit beszéltünk már ugye Budapestről, illetve hát nyilván a fő téma is ez, de most így tényleg rátérve, mindkettőjük kutatásában kiemelt szerepe van Budapestnek. Milyen okokra vezethető ez vissza? Hiszen akár a várostudományokban, akár a geológiában is lehet ezerféle dologgal foglalkozni. Miért Budapestet választották?
Erre lehetne azt mondani, hogy hát itt élünk, ez a főváros, ez a legnagyobb város, de alapvetően nekem, mint földrajzosnak, társadalomföldrajzosnak nagyon izgalmas volt, és ezt én ki is mutattam annó doktori témámban, hogy természeti és vagy társadalmi környezet hat-e erősebben adott korban, milyen szakaszai vannak, mikor melyik hatott erősebben, és azt gondolom, hogy ez nagyon fontos városfejlődés szempontjából.
Hát a geológusnak meg kétféle szempontból fontos a főváros. Egyrészt piac. Hogyha az ember okos dolgokat mond az altalajról, akkor azt még meg is fizetik. De igazándiból nem ez a legfontosabb, hanem az egész egy nagy intellektuális kaland, mert geológiát csinálni a városban az nagyon nehéz, mert minden le van aszfaltozva. Honnan látom én, hogy milyen kövek vannak ott? De amikor a város egy ilyen fejlődési időszakban van, mint hogy most is, rengeteg helyen építkeznek, akkor az építési gödrökbe az ember okosan, ügyesen be tudja cselezni saját magát, és akkor ott mindenféle kiderül, amire eddig nem is gondoltunk. Tehát van egy abszolút alapkutatási vetülete ennek az egésznek, ami az eredendő kíváncsiságot elégíti ki, és ez nagyon jó. Meg ugye csábítja az embert az is, hogy a geológus nem csak úgy tud piacot keresni magának, hogy mondjuk építésföldtani adatokat ad a mérnököknek, hanem vannak a régészek. A régészek, akik szép nagy ásatásokat csinálnak, gyönyörű símára levágják a falakat, meg az ásatás legalját, és mindenféle olyat lehet látni, amit egyébként biztosan nem látnánk, és ráadásul, amit az Éva is nagyon szeretett, hogy a régészeti ásatásokból az ember a város történetét is látja, tehát a római kortól kezdve mindenféle van, meg középkori dolgok, és látni lehet, hogy hogyan használták a területet.
Igen, ez így van. Én Andrával voltam kint egyrészt a római parton.
Uh-huh.
Egy geológiai feltáráson, és ott néztük, ott magyaráztat el, hogy a ókori rómaiak, akik itt laktak, hogyan látszik ez a föltani a különböző feltárásokba egyrészt, másrészt, ami szintén egy teljesen más időszak, más hely, ócsai terület, az ócsai láb, ahol lehet azt látni, hogy mikor kezdett el a város füstölni, tehát valamilyen olyan kéményekből kibocsájtott anyagokat, ipart, iparosítást kezdeni, amely megmutatkozik egy ilyen területen.
Hát igen, mert a növények azok megfogják ezeket, igen, a hullóporokat, és azt ki lehet mutatni. Ami a rómaiakat illeti, még egy példát hadd mondjak el. a Nánási út környékén, ami ott van római parton. Ott volt egy olyan ásatás, ahol az ásatási gödrök alján, ami egy 2,5 méter volt körülbelül, durva dunakavics volt. Ami azt jelezte a geológusnak, hogy akkor, amikor ez a kavicsréteg keletkezett, akkor itt a Duna folyt, meder volt. Utána a meder, és a mederben mélyültek a római kori sírok. Ami azt jelenti, hogy akkor a Duna valóban bőven mélyen alatta lehetett még annak is, mint amikor a kavicsot lerakta, mert az ember nem szereti a saját elhuntjait vízbe temetni, tehát nyilván a kavicsban akkor nem volt víz. És utána a római kultúrréteg fölött volt majdnem 2 méter ártérüledék. Ami a geológusnak azért volt izgalmas, mert a rómaiak olyan Krisztus után 400 körül voltak itt, és az azóta eltelt idő alatt az ártérüledék, ami nagyon-nagyon picike, nagyon kevés rakódik le egy áradáskor, az azóta 2 méter vastag lett. Úgyhogy ez egy alapkutatási dolog, de nagyon jó.
Ugye közeleg a főváros 150. születésnapja. Készülnek-e esetleg valamilyen publikációval, vagy bármilyen munkával, úgymond ünneplést gyanánt?
Erre a legjobb példa az, hogy ezért csináltuk a könyvet, ami majd megjelenik a 5-ös kiadónál, amelyben Andra is írt, műsorvezetőnk is írt, én is írtam, úgyhogy 18 szerző, szép színes, képes, stb. Könyv lesz. Erre alkalomra Budapestnek szülinapi ajándékként.
Nagyon szép születésnapi ajándék, és ez neked köszönhető, mert a te ötleted volt.
Egy dolgot még hadd mondjak el, hogy Budapest valójában 1872. december 22-e óta létezik, tehát már 150 éves, akkor írta le a Ferenc József osztrák császár magyar király, és akkor estétől létezett, csak nem olyan egyszerű összehozni három ilyen kis települést, mint Pest, Buda, Obuda.
És akkor végezetül azt kérdezném, hogy mely Budapesttel kapcsolatos kutatásukra a legbüszkébbek?
Budapest, föltani értékek és az ember. Ebben tulajdonképpen mindenféle olyasmi benne van, amiből ha elolvassák, kiderül, hogy mi az, ami voltaképpen Budapest vonzó erejét adja. Mert ugye tudjuk, hogy az adja a vonzó erejét, hogy az egyik oldalán hegyek, sziklás hegyek, a másik oldalán lapos vidék, Duna a kettő között folyik, vannak termálvizek, mindenféle szép dolog van, és ez mind a geológiai felépítésnek köszönhető. Úgyhogy ezeken a dolgokon szépen szisztematikusan végigmentünk, és egyrészt áttekintettük a korábban összegyűlt tudásanyagot, másrészt hozzátettük azokat a dolgokat, amit ennek az otkának a keretében mi tudtunk hozzáadni. De egyébként az az érdekes benne, hogy 1858-ban jelent meg az első tényleges földtani térkép a városról, és ezt Szabó József a nagy geológus készítette, és azóta olyan durván 20-30 évenként mindig írtak egy újat, mert mindig jöttek új adatok, mindig újra lehetett értelmezni, és ebbe a sorba illeszkedtünk mi is bele ezzel a kötettel, ami 2013-ban jött ki. Előtte 3 évig, illetve majdnem 4 évig otkatámogatású kutatás zajlott, és tulajdonképpen én ezt nagyon szeretem, ezt a könyvet.
Nagyon jó könyv, szerintem is.
Két kiadást élt meg. Az első kiadás az otka finanszírozású volt, a második az pedig úgy született, hogy írtunk egy levelet Tarlós főpolgármester úrnak, hogy ugyan már megfinanszírozná-e. És példát vett Ripka Ferenc főpolgármesterről, aki 1929-ben a Safarzik Vendel papféle hasonló kötetet megfinanszírozta, és ő is megfinanszírozott egy kiadást. Úgyhogy ez egy jó dolog volt.
Dr. Izsák Éva, dr. Mincenti Andrea, köszönöm, hogy itt voltak velem, és elfogadták a meghívást.
Mi megköszönjük, hogy beszélhettünk arról, amit szeretünk.
Nektek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmet, remélem, hogy ez az adás is érdekes volt számotokra. Iratkozzatok fel, és kövessétek be az LTTTK többi közösségi médiáját is.